az a Szentig, amely szólott hozzám, és amely szól hozzátok, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, és segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva igét szeretnék mondani. Megvan írva az előbb olvasott Jánosi evangéliumban, abból egyetlen egy sort, egy Jézusi mondatot emelek ki. A Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. A kedves gyülekezet testvéreim már megszokták, hogy én arról is beszoktam az igehirdetésem elején számolni, megvan az úton miért, hogy miért pontosan arról az igéről hirdettem az evangéliumot, az örömhírt, amiről hirdettem. Tudnélik, római katolikus és evangélikus testvéreink úgynevezett perikópa rendszer, tehát előír ige szakaszok szerint prédikálnak, mi úgynevezett református keresztények vagyunk az egyetlenek, hogy szabadon választhatjuk meg, hogy miről is hirdetjük az igét. Jogosan fölvetődött valakiben az a kérdés, hogy hát most miért éppen el, ha nem ez az egyházi előírás. Ezért szoktam én mindig egy-egy igén inspiratív, ihlető, vagy engem megérintő történetéről bevezetőképpen elszámolni, vagy beszámolni, vagy elmondani, hogy miért éppen erről. Egy pünkösdi ige a nyár kellős között. Hát elmondom, amennyire tudom röviden. Egy kicsit messziről kell kezdenem, 46 évvel ezelőttről, 1944. márciusa volt, már körülzárták a szovjet csapatok Budapestet, de még német katonák szaladgáltak a Dezsőfi utcán fölle. Még időnként egy nagy ágyúdőrenés mögöttünk volt egy üteg, elhangzott valahol a Gödöllő vagy Fót felé, volt irányozva csüve, nem tudom hova lőttek, de időnként már szinte szorongva vártuk, hogy pontos időrendben szólalt meg az ágyú, lent a pincében természetes, vagy az alaksorban, valamelyest védettebbek voltunk. Na, mikor szólal? Meg egyszer csak elhallgatott, azt hiszem egy vagy két nap ebbe a riasztó csöndben, hogy na most mi van? Nem igen mertünk kijönni, mert még egy-egy gyakran átsűrített is. Ablakból láttuk, hogy megy be a szembe lévő háznak a tetejébe, hát nem volt ajánlatos kijönni. Egyszer csöndet. És kimegyünk, és egy kicsit szorongva, abban az időben szorongva ment ki valaki a csöngettek. Három fiatal, 20 és 25 év, vagy 26 év közötti fiatal német katona áll az ajtóban. Németről mondták, hogy hallották, hogy itt lelkész lakik, és tud németül, és beengednénk-e valamiért őket, és már rögtön mondták, és már mennek. Ha elmondtam valaha, azt hiszem a jubileumon egy pár szóval elmondtam, de talán többet nem mondták, elmondom, hogy beengedtük őket. És akkor bemutatkoztak, az egyik azt mondta, hogy én lelkész vagyok, tudnék a németek a lelkészeket is besorolták katonára, fegyveres szolgálatra. A másik azt mondta, hogy én diakónus vagyok, diakónus, a lelkipásztor, halás nélkül, de hívő szolgálat. A harmadik, azt hiszem, csak hívő emberben presbiter volt. Megálltak, és csak azt mondták, nem kérünk többet, ha ön lelkész, adja nekünk úrvacsorát. Nem nagyon magyarázták, de megdöbbentünk, mert éreztük, hogy ők az utolsó úrvacsorát kérik, mert el is mondták, hogy körül vannak véve, és ők nem hinszik, hogy ebből ők valahogy ki tudnak törni, mint ahogy nem is nagyon sikerült. Mert innen majd tovább, és mi is egy kicsit, nem is olyan kicsit, nagyon is kerül voltunk zárva is. Nem csak ők hárman, nem, hanem mi, a kis családok lent az alasorban se tudtuk, hogy néhány nap múlva mi történik velük. Elmúlt 46 év, vagy másfél héttel ezelőtt jön Németországból egy levél, ismeretlen név, ismeretlen hely, ugyan kiírhatta, fölbontott, és a legnagyobb megrettülésemre a diakónus írta, ő leírja, hogy a másik kettővel mi történt, nem tudja, őt valahol a Normandiába, vagy hova vezényelték, és ott fogságba került, valamiképpen túlélte, és szeptemberben most ide készült Budapestre, és megtudta egy engem ismerő magyar hölgytől, mert elmondta ezt a történetet, hogy én még élek, és vajon meglátogathat-e bennünket, ott, ahol ő még a napot is leírta, március 26-án, így írta a dátumot, urvacsorát, az utolsó urvacsorát vettes, ami engem leginkább megrendített, hogy szinte minden szóra emlékezett, leírta is, amit beszélt. 46 év után. Minden mondat, amit ő mondott, amit mi mondtunk, hogy ők miért mennek, és miért készülnek halálra, mi miért maradunk élet és halál fenyegettetésében. Mindent leírt hosszasan, szinte idézve és megrendített, hogy mennyire emlékezik. Amikor meghatódok, vagy valami mélyen érint, akkor elbújok. Vagy a kertem sarkába, vagy a szobám sarkába, és behúgyom a szemem, és beszélgetek a gazdámmal. Hát ezt tettem akkor is, és amikor csodálkozván, hogy 46 év után minden mondatra emlékezett, amit beszéltünk, így ennyi idő után, amióta hirdetem az Isten igét, először lett világos a Szentléleknek egy sajátos szolgálata, ami valahogy úgy nem ugrott ki, nem lett hangsúlyos eddig a számomra, hogy az egyik szolgálata az Isten szent lelkének, hogy emlékezz. Erre sose tevődött számomra a hangsúly, most először erre a megrendítő levélre. A Szentléleknek egyik szolgálata az, hogy és én emlékeztetlek benneteket mindarra, amit én mondtam nektek, vagy az én nevembe valaki, ezt már én teszem hozzá, mondok nektek valamit. A Szentlélek misztériuma csodája, hogy hirtelen a mélyből valahol fölhoz valamit, eszetekbe juttatok mindent, amit én mondtam nektek, és itt egy pillanatra meg kell állni. Nem szeretnék pszichológizálni, de azért mégis el kell mondanom, hogy honnan juttatja az eszünkbe, a tudatunkba a Szentlélek azt, amit egyszer Jézus nekünk mondott, vagy Jézus nevében nekünk valamit mondott, úgyhogy azt Jézus is mondhatta volna. A tudattalanunk. Van bennünk egy ilyen valami a lelkünk mélyén, ahol annyi minden besiet, testvérek, semmit nem felejt el az ember. Csak elsietnek. Gondolatok, mondatok, a jók, a tiszták, a tisztátalanok, a Jézusiak, a démoniak ide lesietnek, és olykor előjönnek, vagy álomban, vagy valóságban, és hirtelen, ma így mondjuk, hogy beugrik egy gondolat, de az Jézusi gondolat, az ebből a mélységből, amely nem csak a lelkünk szemetes ládája vannak nagy pszichológusok, akik azt állítják, hogy a tudattal, amely egy nagy szemetes ládanek, ott más is van, pozitív dolgok is vannak, szent dolgok is vannak, és ez az, amit az Isten szentelke, ha tetszik neki és akarja, hirtelen fölhoz és eszünkbe juttatja, innen a mélyből fölemeli, mint ahogy a háziasszony a mélyen hűtött, nem tudom, fél éve mélyen hűtött dolgot hirtelen kiveszi, és drága ételt csinál belőle a Szentlélek innen, ebből a léleknek a kamrájából, ha szabadjon a hasonlatot tovább mondanom, mélyen hűtötten bent van, hirtelen kiemeli a Szentlélek melege, eszünkbe juttatja ide fönt, és akkor azt mondjuk, hogy érdekes, eszünkbe juttatta valaki. Fölhozta valaki a mélyből, kiemelte a sok egyéb szemét közül a gyöngy szemet. És itt egy pillanatra meg kell látni. Emlékszem a lelkésztársam egyik igehirdetésére, amikor a Biblia olvasás szükségére figyelmeztetett, azt hiszem egy Bibliában, hogy a jó hívő ember olvassa a Szentírást, igen, testvéreim, olvassátok, halleluja, ámen, kész. Igen, mondta megint a papunk, hogy olvassuk, hát azért van Biblia, olvasunk, halleluja, olvasunk, nem. Testvérem, nem erről is, de többről, hogy legyen mi eszünkbe juttatni nagy bajban, nagy amikor talán senki nincs le. Mert ha mi oda nem juttatjuk le, akkor hogy juttassa ő ide föl? Az eszünk. Volt egy drága osztálytársam, már meghalt. 5 évesek voltunk, vagy 4 évesek már, nem tudom. A széniorunk volt, nagyon komoly ember. Fiát most szüntelen látom a boldogan a televízióban. Valami magas állású valaki lett. Nagyon tisztes helyen van. Kultúrát képviselik. Na mindegy. Ez az édesapa, ez a teológus társa kérte Jézus válaszait az emberi kérdésre. Jézusi mondat. Egy kis füzetbe, és a teológia folyosóján fölle járkálván tanultak kívülről, és mondom neki, te Pali, hát miért kell neked ezt kívülről megtanulni, hát mindjárt van Bibliát, hát akkor kikeresi. De Bandi, lehet olyan szituáció az életünkben, amikor még Bibliánk se lesz, jobb, ha azt én elraktározom. Én ezt el is felejtettem, ugye az ember elfelejt, úgy lemegy a mélybe. Aztán ezt a drága lelkésztársamat néhány lelkésztársammal együtt tábori lelkésznek besorolták. A nagyon kevesek közé tartozott, aki igaz, hogy nagyon súlyos betegségben, amivel rövidesen bele is halt. Visszajött, akkor én őt meglátogattam, budapesti lelkipásztorral. És erről arról beszélgetvén egyszer azt mondta, hogy emlékszel, amikor egyszer megkérdezted, hogy miért tanulom én meg Jézus szavait? Hát tudod, ott az első vonalban, amikor sebesültekhez kellett odaküzdnom, meg a Vöröskeresztes kórházban haldoklók belé leülnöm, nem volt Bibliát, mert szétbombázták azt a kocsit, hogy minden holmén volt. Csak annyi igény volt, amennyi itt volt. Meg itt volt, és nekem kívülről kellett mondanom, és a gazdám látott előre fölkészített, és tudtam a Jézusi mondatokat. Haldoklóknak mondtam, betegeknek mondtam, és nem én mondtam, nem kegyes, bocsánat, így mondta, hogy szósz mondtam, hanem Jézus szavai. Látod, ezért tanultam meg. Én nem tudtam, hogy miért kell, de a közös gazdám tudta. Most testvérek, Közülünk valaki holnap után egy kórház ágyon feküdt. Annyi ereje se lesz, hogy oda nyúljon az éjjeli szekrényhez, hogy fellapozza a Bibliát. Egy ilyen helyzetben már nekem se volt, de eszembe juttatta azt a szót az élet és halál peremén a gazdám, hogy bíz, én vagyok, ne félj. Ezt mondta a viharba került tanítványainak, mikor megy feléjük. Bízzatok, én vagyok. Arámul, ani, hú, hányszor elmondtam, azt jelenti, hogy én, ő vagyok, mert ő arámul beszél. Én vagyok ő. Nem csak, hogy én vagyok Jézus. Jézusban itt van veletek az Isten. Bízzatok, én vagyok. Ezért ne félnek. De jó, hogy én ezt kívülök. De jó, ha most csak ezt az egy valakit valaki elvisz. És majd eszébe, amikor tolják be egy műtőszoba, és már ott nem lapozik, és már kezd kávulni, akkor jusson eszébe. És a Szentlélek eszébe fog jutatni. Bíz, leány, fiam, én vagyok, veled vagyok, ne félj. Vagy hazamégy, vagy hazamégy. Igen, testvérek, nem kegyes kérés, gyógyító, életmentő kérés volt, amikor lelkésztársam azt mondta, hogy testvérek, olvassuk, olvassuk, olvassuk. Hát most nagyon igyekeztem elmondani, hogy többek között miért.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése. Mária Rádió.
Köszöntöm tisztelettel és szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke, és most azért fordulok a hallgatói családhoz, hogy felhívjam a figyelmet egy talán szép kezdeményezésünkre. Ez a adjunk egy rózsát Máriának, egy jelképes rózsát Máriának kezdeményezés. Először is miről van szó? Arról van szó, hogy szeretnénk, ha Mária rádiójának virágos kertjét virtuálisan, jelképesen a rózsák özönével díszítenénk fel. Jelképesen egy rózsa árát szeretnénk kérni a hallgatói családtól. Egy rózsa ára 1000 forint, és azt tűztük ki célul, hogy 10.000 rózsa. 10.000 rózsa árát gyűjtsük össze. Miért? Ugye mind a családok, mind a ilyen szervezetek, mint a Mária Rádió, de mindannyian küszködünk az inflációval. Küszködünk azzal, hogy a keresetek nem nőnek úgy, mint ahogy az árak nőttek az elmúlt egy évben. Tudjuk, hogy ennek rengeteg oka van, a háború is, és azok a közöttünk lévő gazdasági körülmények is, amelyek körülveszik az országot vagy a gazdaságot, és ez természetesen arra is kihat, hogy az emberek mennyit áldoznak mondjuk egy ilyen rádióra, ami meggyőződésük szerint nem emberi mű, hanem a jóisteni Mária rádiója. Amikor a munkatársamnak, konkrétan egyébként Prontvai Verának a szívéből ez a gondolat, ez az álom előjött, hogy díszítsük Mária rádió rózsakertjét, akkor édesanyám jutott eszembe. Tudnék, édesanyámék háza körül egy kis szőlőbirtok volt már hosszú évtizedek óta, és édesanyám a szőlő közé, a szőlő sorokhoz és a szabad területekre rózsát ültetett. És ez a rózsa, most, hogy már nincs édesanyám, most tudatosult bennem, hogy mit is jelentett számára. Először is jelentette azt, hogy az élet abból áll, hogy gondoskodunk valakikről és valamiről. Az élet abból áll, hogy tegyük szebbé a világot. És mi tudja szebbé tenni, mint a gyönyörű virágok másodszor? Azt tudatosult bennem, hogy a rózsa az egyidejűleg mutatja azt a küzdelmet, amit az embernek csinálnia kell, ez a tüskék, vagy ahogy a nóta fogalmazott övisek, bár ugye helyesen ezek tüskék, ugyanakkor megmutatja azt a gyönyörűséget, amit az emberi munka, az áldozat Isten segítségével megvalósít a világban. A rózsa virágjának szépsége, az szerintem nem emberi mű, éppen úgy, mint a Mária rádiója sem. És ezért, amikor ez a gondolat felmerült, hogy úgy próbáljuk átugrani ezt a nehézséget, amit a környezet gazdasági körülményei mondanak, és ami miatt kevesebb adomány jön be, mint amennyi a költségünk, pedig azzal is nagyon takarékoskodunk, akkor édesanyámnak ezek a ki nem mondott gondolatai szaladtak rajtam végül. Igen, kemény dolog az, hogy áldozatot hozunk, hogy a Mária rádiója működjön. Igen, ez áldozat, ez ugyanakkor jó érzésekkel tölt el bennünket. Engem személy szerint az, hogy 20 éve önkéntesként szolgálom a Mária rádiót, tényleg, hát majdnem azt mondom, hogy a életem egyik értelme. Harmadszor pedig az, hogy a Mária rádió mennyi mindent ad az embereknek, amiről 20 év sok-sok tanúságtétele ad bizonyságot számomra, ez a rózsának a virága. Hogy Isten segítségével az ember akarata és erőfeszítése szebbé teszi a világot. Nos, hát ezek miatt szeretném kérni, hogy csatlakozzanak a hallgatói családtagjai Mária rádió rózsakertjének a egyre szebbé tételéhez, és egy jelképes rózsa árával legalább 1000 forinttal támogassák most meg a rádiót, ezt az adományt akár csekken, akár banki átutalással, akár személyesen megtehetik a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójában. Ha utalnak, vagy csekken adják fel az adományukat, akkor kérem írják rá azt, hogy rózsa. Szeretettel, tisztelettel köszönt mindenkit, Szabó Tamás, a Mária Rádió elnöke.
Hírpercek.